Ez a Híradó vasárnap este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A békéért emelt szót Ferenc pápa húsvét vasárnap a magyarországi egyházak vezetői ünnepi misét, istentiszteletet tartottak. Házakat, utakat, temetőket öntöttek el a megáradt folyók Szerbiában, több település áram és ivóvíz nélkül maradt. Húsvéti körmenetbe hajtott egy autós galgahévízen, négyen sérültek meg, a sofőr valószínűleg ittas volt. Megvannak a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató nyertesei, a műsor megújul, főszereplői a gyerekek lesznek. A világot sújtó éhezés és a konfliktusok leküzdését, a védtelenek és kizsákmányolt emberek védelmét szorgalmazta Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika erkélyéről mondott beszédében. Vigaszt kért azoknak, akik akaratuk ellenére szeretteiktől elválasztva töltik a húsvétot. A pápát körülbelül 200 000 hallgatták a Szent Péter téren. Beszéde után Urbiért Orbi áldását adta Róma városára és az egész világra.
Reggel óta tömött sorokban álltak a hívők és a turisták a római Szent Péter téren és a Vatikán környékén, hogy meghallgassák Ferenc pápa húsvéti beszédét. Becslések szerint több mint 200 000 gyűltek össze. Az egyházfő a Szent Péter Bazilika erkélyén a nélkülözés és a konfliktusok leküzdéséért imádkozott. Segíts Uram, hogy leküzdjük az éhezés csapását, amit nem csak konfliktusok súlyosbítanak, hanem a saját felelőtlen pazarlásunk is, mondta Ferenc pápa, aki a gyermekek, a nők és az idősek kizsákmányolása ellen is szót emelt. A világon zajló háborúk azonnali befejezését sürgetve külön említette az elhúzódó szíriai polgárháborút és az ukrajnai válságot. Végül Urbi et Orbi áldást mondott Róma városára és a világra. Előző este a nagyszombati vírasztást is Ferenc pápa vezette a Szent Péter Bazilikában. Az egyházfő a hagyomány szerint megáldotta a húsvéti gyertyát. A szeretet melege és fénye élet fel Krisztus feltámadásával, fogalmazott az egyházfő, aki a vírasztáson 10 embert, olaszokat és külföldieket keresztelt meg. Hajnalig tartott a nagyszombati vírasztás az orosz fővárosban is, a Megváltó Krisztus Székesegyházban, ahol Kirill moszkvai pátriárka vezette a szertartást. A misén részt vett Vlagyimir Putyin orosz elnök, Dmitrij Medvegyev kormányfő és neje, valamint Moszkva polgármestere is. A szertartás végén körbehordozták a szent lángot, amelyet szombat este különleges repülőjárattal vittek Jeruzsálemből Moszkvába. És a hagyománynak megfelelően a távolabbi orosz régiókba is elviszik. Idén először a márciusban Oroszországhoz csatolt Krím-félszigetre is eljuttatják a jeruzsálemi tüzet. Jézus feltámadását ünneplik a keresztények a polgárháború sújtotta Szíriában is. A szír ortodox egyházat a hagyomány szerint Péter és Pál apostol alapította, a húsvéti szentmisét a damaszkuszi Szent György templomban tartották. A muszlim többségű ország minden tizedik lakója valamelyik keresztény felekezethez tartozik, de a 3 éve tartó fegyveres konfliktus miatt már több 100 000 menekültek el az országból.
A magyarországi katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is ünnepi misét, istentiszteletet tartottak húsvét vasárnap. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek azt mondta, a feltámadásnak az is üzenete, hogy nincs feloldhatatlan ellentét, nincs jóvá tehetetlen bűn és nincs felesleges ember vagy közösség.
Nagyszombat este a szertartások végén a katolikus templomokból országszerte körmenetek indultak. A hívek a templomok körül haladtak végig, így vitték hírét, hogy Jézus a halála után harmadnap, azaz húsvét vasárnap hajnalán feltámadt.
Legyünk a mai húsvéton mi is társai a feltámadás hitében újongva örülő tanítványoknak, és kezdjünk el egy új életet.
Az új élet reményéről beszélt húsvét vasárnap Erdő Péter bíboros Esztergomban. Az ünnepi szentmisén a magyarországi katolikus egyház vezetője azt mondta, a feltámadásnak az is az üzenete, hogy nincs jóvá tehetetlen bűn.
A feltámadás fényében már nincs feloldhatatlan ellentét, nincs jóvá tehetetlen bűn, nincs felesleges, jelentéktelen ember, közösség, nép vagy család. A halálon túl is bízhatunk Istenben.
A debreceni nagytemplomban Bölcskei Gusztáv református püspök tartott istentiszteletet. Ige hirdetésében azt mondta, a húsvét üzenete, hogy Isten eltünteti az akadályokat az útból, úgy, ahogy Jézus sírja elül a hatalmas zárókövet. Ezzel is jelzi, hogy az ő irgalmas szeretetéből vagyunk, tette hozzá.
Húsvét csodálatos, felemelő üzenete és örömhíre az, hogy a legyőzhetetlennek tűnő utolsó akadályt Isten eltünteti az útból. Azaz, azt mondja, emberek, hozzáférésetek van, jogosultságotok van, közötök van az én egyszülött fiamhoz.
Gáncs Péter, az evangélikus egyház elnök püspöke prédikációjában arról beszélt, a húsvét ajándéka, hogy újra meg lehet szólítani Istent, és ez a felszabadulás ünnepe is.
Gondoljunk egy imádkozó emberre, aki leborul és mozdulatlanul könyörög, szinte olyan, mintha meghalt volna. És az imádságból, amikor fölemelkedünk, az valójában a föltámadás csodája, hogy az Istennel párbeszédbe kerültem, hogy az Isten meghallgatott, hogy az Isten újra elérhető, megszólítható, közel hajolt hozzá.
Gáncs Péter ige hirdetésében szólt arról is, Jézus nem bosszút állni jött vissza, és nem is ünnepeltetni magát, hanem azért, hogy az úrvacsorában megkínáljon minket azzal a győzelemmel és élettel, amelyet húsvét hajnalán visszakapott az atyától.
Több ezren gyűltek össze reggel Csíkszered a főterén az eledel szentelésre. Ennek a húsvéti szokásnak Székelyföldön több száz éves hagyománya van. Az első ünnepi asztali ínyenségei a bárányhús, a tojás, a kalács, egyben a húsvéthoz, Krisztus feltámadásához kötődő szimbólumok is.
A húsvéti eseményekben gyakran találkozunk azzal, hogy Jézus éppen az étkezést használta fel arra, hogy meggyőzze övéit föltámadásának tényéről.
A húsvéti eledelszentelés Csíkszeredában évtizedek óta a város közösség ünnepe is.
Ez egy nagyon fontos része az ünnepnek, a reggeli ételszentelés. Ugye a 40 napos bőjt után mindenkinek fontos, hogy szentelt ételt reggelizzen.
Van benne baranyhús, sonka, tojás.
A hímzett terítő kellett a kart kosarakban az ünnepi reggeli ételei sorakoznak.
Amennyit el tudunk fogyasztani egy reggel. Többet nem, mert úgy tanultam édesanyámétől, hogy egy morzsányit sem szabad eldobni a szenteltetett ételt.
Az ünnepi liturgia után Tamás József püspök és a plébánia lelkészei szentelték meg az ételeket.
Nagybőjt folyamán ezeket nem fogyasztotta, most pedig a Krisztusban nyert mennyei lelki gazdagságot ilyen formában, földi eledelek formájában is érzékelni is szokták, és ezért megáldatják.
Itt van a fonott kalácsok, ez úgy mondtuk mi székelyek, hogy kokonya.
Az eledel szentelés hagyománya Magyarországon az 1980-as években már szinte eltűnt. A Tolna megyei Kisdorog székely közössége idén újjáélesztette a kokonya szentelés tradícióját.
Itt Kisdorogon legjobb tudomásunk szerint a 70-es évek végén, a 80-as évek elején még hozott egy-két család szentelményeket, amit aztán otthon a vasárnapi reggeli alatt elfogyasztottak.
A székely hagyományt a faluban élő fiatalok is ismerik. Ők főként nagyszüleiktől hallottak a régi szokásról.
Minden egyes húsvétkor leültünk, beszélgettünk, és elmeséltek, hogy annak idején ők szépen megfőzték a sonkát, sütötték hozzá a sóskalácsot, és elhozták szentelni a templomba.
A hívek ezután hazaviszik a kosaraikat, de a megszentelt kokonyából, vagyis a fonott kalácsból csak húsvét hétfőn esznek először.
Bárányleves, főtt tojás, sonka és édességként pipics. Sok helyen ilyen ételek kerültek ma az ünnepi asztalokra, de sokan kóstolhattak egyedi ízeket a különböző húsvéti rendezvényeken is.
Akkor jó étvágyat!
Köszönjük szépen!
Húslevest és kacsát készítette ebédre húsvét vasárnap a Szászvári Pölcman család.
Bárányt néha szoktunk készíteni, de az idén nem sikerült bárányt szereznünk, illetve nem mindenkinek a kedvence, ezért döntöttünk úgy, hogy kacsát, illetve vathús, szarvashúst készítünk.
Hagyományos húsvéti alapanyagból készülnek, nem teljesen hagyományos ételek.
A Szentendre és Kanzenben egész nap különleges ételeket főztek. A húsvét miatt főként tojást és sonkát használtak hozzájuk.
Megpróbálom az alapanyagokat egy kicsit ilyen újszerű formába hozni. Itt is most ez a játék, hogy az alapanyagok azok teljesen tradicionálisak, főztünk húsvéti sonkát, vannak tojások, friss zöldségek, és akkor ebből próbálok meg olyan ételeket készíteni, ami nem teljesen szokványos.
A látogatók báránylevest is kóstolhattak. A bárány az egyik legrégebbi húsvéti étel.
Az új szövetség óta kapcsolódott össze Krisztus keresztáldozata a bárány alakjával, tehát maga a húsvéti bárány az képvisel és megjeleníti Jézus Krisztust és az ő áldozatát, amelyen megváltotta az embereket.
Te már elkezdheted, jó?
A húsvét elválaszthatatlan része a tojás is. A keresztények szerint a sírjából feltámadó Jézust jelképezi. Nagy hagyománya van a tojásfestésnek és a hímzésnek is.
Hímes tojásokat. Én egy ilyen pöttyös tojást csinálok, ide meg egy virágot.
Mezőkövesden a húsvéti tojásudvarban a legkisebbek is kipróbálhatták a tojásfestést.
Azért, mert szórakoztató és megboldogítja anyát, hogy csinálok neki valamit.
Az ügyesebbek pedig süthettek pipícset, amit később meg is kóstolhattak.
Ez egy édes kertésztából készült sütemény, aminek madárka a formája. Valamikor régen a legények a locsolkodásért ezt kapták a lányoktól cserébe.
Ópusztaszeren a hagyományok szerint húsvét vasárnapján a fiatalok közösen kerülik meg a falu határát. Az ünneplőbe öltözött fiúk idén formabontó módon gólyalábakon tették meg az utat. És egész nap sültek a húsvéti kalácsok is, amiket a látogatók meg is kóstolhattak, sőt, még a titkos receptet is megkapták.
Hagyomány is úgy készül, 1 kiló liszt, 4 tojássárgája, 1 csomag élesztő, reszelt citromhéj, tej, 7 deci tej, cukor, vaj.
Húsvét hétfőn is országszerte lesznek családi programok. A fő program természetesen mindenhol a locsolkodás lesz.
A kelet-ukrajnai Donyeckben nyugodtan telt az ünnep, de a barikádokat most is őrizték. Szlovjansk környékén viszont a mai nap is fegyveres összecsapással kezdődött. Egyes források szerint 3-an, mások szerint 5-en haltak meg.
Békés húsvét vasárnapi arcát mutatta a kelet-ukrajnai Donyeck városa, ahol a templomok előtt a hívők hosszú sorokban vártak a hagyományos ételszentelésre. A hónapok óta húzódó feszültség a délelőtti misére érkezők hangulatán sem érződött. Sokan azt remélik, hogy az ünnepi elcsendesedés a válság békés megoldását is közelebb hozza. Szerintem az, hogy idén a katolikus és az ortodox keresztények egyszerre ünneplik a húsvétot, egy újabb jel arra, hogy békében kell élnünk Ukrajnában, a keleti és a nyugati részen egyaránt, mondja az egyik donyecki oroszlány. A városháza előtt viszont még állnak a barikádok, a bejáratnál állarcos orosz barát fegyveresek lézengenek. Egyelőre nem adják fel állásaikat, és nem törődnek a csütörtöki genfi megállapodással, amelynek értelmében el kellene hagyniuk a megszállt középületeket. Alig 100 kilométerrel északabbra Szlovjansk környékén már közel sem ilyen békés a hangulat. Húsvét vasárnapja fegyveres összecsapással kezdődött, amelyben egyes források szerint 3-an, mások szerint 5-en haltak meg. A lövöldözés egy ellenőrző pontnál tört ki, amelyet orosz barát aktivisták őriztek. Elmondásuk alapján egy autóból támadtak rájuk. Kiugrottak a járműből, és már tüzeltek is. Az embereink szétszaladtak, aki a falu felé próbált futni, azt azonnal lelőtték. Meséli a történteket az egyik fiatal szakadár, aki maga is az ellenőrző pontnál őrködött. A támadó kilétéről semmit nem tudni. A szlovjánszki orosz barát szeparatisták vezetője az ukrán nacionalistákat vádolta meg a támadással, amelyre hivatkozva az orosz hadsereg azonnali beavatkozását kérte. Az ukrán jobboldali szektor nevű szervezet tagadta, hogy bármi közük lenne a támadáshoz, amelyet Moszkvában és Kijevben is provokációnak tartanak.
Itthon folyamatosan állnak forgalomba a következő hetekben azok az új alacsonypadlós buszok, amelyek Budapest és a környező települések között szállítják az utasokat. Az összesen 167 járműből több mint 100-at az MAN magyarországi üzemében szerelnek össze, a többit a Rába Volvo szállítja. A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója a Híradónak azt mondta, az elmúlt 4 évben lecserélték a budapesti buszpark felét, a következő 2-3 évben pedig a másik fele is megújulhat.
Lengyelországból 80%-os készültségi állapotban érkeznek Magyarországra ezek a buszok. Az MAN Dunaharaszti üzemében fejezik be a szerelést.
Például a kamera, illetve a belső monitor, vagy akár a jegykezelő, azt magyarországi beszállítói cégek szerelik, illetve szállítják az MAN részére.
A beszállítókkal együtt mintegy 50 embernek ad munkát a buszok befejezése.
A cég busz üzletágának vezetője azt mondja, ezek a járművek biztonsági, környezetvédelmi, gazdaságossági és kényelmi szempontból is megfelelnek a mai kor elvárásainak.
Klímával szerelt, tehát a nagy nyári melegekben is abszolút komfortos környezetet teremt az utasok számára. Egy nagyon komplex, jól működő automata ajtóvezérlési rendszer található meg bennük. Automata váltómű, ami szintén az autóbusz gazdaságosságát szolgálja, illetve a komfortosabb utazási körülményeket tudja biztosítani.
Minden busz alacsony padlós, a középső ajtónál rámpa segíti a mozgáskorlátozottakat, illetve a babakocsisok felésleszállását. 106 ilyen buszt állít forgalomba a BKK, és 61 hasonló felszereltségű csuklós buszt, amelyek Győrből a Rába Volvótól gördültek ki. Rövidesen ezt a Budakeszi és a Szél-Kálmán tér között közlekedő 22-es buszt is újra cserélik. A budapesti agglomerációt és a fővárost összekötő régi 20 éves járművek helyett állítják ugyanis forgalomba az új alacsony padlós buszokat június végéig. A járatok a főváros és az azt körülvevő 11 település között ingázók több százezer ember napi utazását teszik kényelmesebbé.
Elképesztően elhanyagolták a buszparkot.
A teljes budapesti buszpark, vagyis szinte mindaz 1100 jármű cserére szorult 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója szerint. Vitézi Dávid a Híradónak azt mondta, ennek többek között az volt az oka, hogy 2006 és 2010 között például egyetlen új autóbusz sem vásárolt az akkori cég. Vezetés. Az elmúlt 4 évben a buszpark felét már lecserélték. 200 darab jó állapotú használt járművet vettek, tavaly 150 Mercedes buszt állítottak forgalomba, mostantól pedig újabb, több mint 150 darab új jármű közlekedik majd Budapesten és környékén.
Szeptembertől érkeznek hibrid, meghajtású, Rába Volvo csuklós autóbuszok, az lesz a következő ütem az agglomerációs járatok után, és azon dolgozunk, hogy ezt majd még később még további buszbeszerzések folytathassák a következő években.
A BKK vezérigazgatója azt mondja, a következő 2-3 évben a buszpark másik felét, vagyis a fennmaradó több mint 500 buszt is újra cserélik majd.
Jó befektetés lehet garást vagy parkolóhelyet venni az idén Budapesten, áll az OTP Jelzálogbank legfrissebb elemzésében. A cég szerint a garázsok nagy előnye, hogy jóval olcsóbban hozzájuk lehet jutni, mint egy lakáshoz vagy házhoz, az árukhoz viszonyítva viszont jobb pénzért lehet kiadni őket. A bérbeadással így akár 7-8%-os hozamot is el lehet érni.
Most majd nyáron az ajtót kellene lefesteni.
Nem sok költséggel jár egy garást rendben tartani, és nem is olyan kockázatos kiadni, mint egy lakást, ezt mondja ez a salgótarjáni asszony. Két garázsa van, az egyiket ő használja, a másikat pedig bérbe adja. 7-800 ezer forintért lehet a környéken garást venni, és körülbelül havi 8000 forintért lehet kiadni.
Ezt a garást azért is akartam kiadni, hogy ne álljon üresen. Aki bérelte, az rendben tartotta, tehát az állaga így megőrződött, és végül is a bérleti díj is egy kis kiegészítést jelent.
Ebben a budai társasházban másfélszer annyi parkolóhely van, mint ahány lakás, még sincs egyetlen eladó sem, pedig sokan keresik. Van, aki 10 helyet is megvásárolt, és most bérbe adja őket. Itt egy beálló helyért havi 25-30 ezer forintot is elkérnek. Egyre többen vásárolnak garást vagy beálló helyet befektetési szándékkal, ez derül ki az OTP Jelzálogbank friss felméréséből. Ez a térkép azt mutatja, hogy Budapesten hol mennyiért lehet garást vagy beálló helyet venni. A pirossal és a narancssárgával jelölt területeken a legmagasabbak az árak, vagyis a belvárosban és a budai oldalon 1,5-2 millió forint felett kezdődik a kínálat, de a külső kerületekben is minimum 1 millió forintot kérnek egy autóbeállóért. Az ország más részein is hasonlóak az árak, például Miskolcon, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Szekszárdon, Pécsen és Szombathelyen is átlagosan 1,5 millió forintért lehet garást venni.
Pár millió forinttal kis befektetővé lehet válni.
A felmérést készítő cég ingatlanpiaci elemzője szerint azért fektetnek egyre többen garázsba, mert lényegesen kevesebb pénz kell hozzá, mint egy lakásvásárláshoz, és jobban is lehet keresni vele. Az éves hozam pedig jóval a piaci kamatok felett van. Az olcsóbb garázsokat kevesebbért, a drágábbakat pedig arányosan magasabb összegért lehet kiadni. Így a havi bérleti díj 8000-től akár 40 000 forintig is terjedhet.
Nagyon jó alternatív befektetés a pénzügyi befektetésekhez képest az ingatlanvásárlás. Lakás vásárlásával és kiadásával, amortizáció és adózás után könnyűszerrel elérhető 4-6%-os hozam. Ugyanez összehasonlít a garázssal, jó helyen megválasztott garázssal 7-8% is lehet.
A szakértő szerint a jelenleg elérhető olcsó hitelek tovább növelik a befektetési kedvet, ez pedig jó hatással lehet az ingatlan piacra.
Több százan maradtak áram nélkül Közép- és Dél-Szerbiában a Toplica folyó áradása miatt. Sok helyen nincs ivóvíz sem, mert a folyó a kutakat is elöntötte. Van olyan település, ahol a sportpálya és a temető is víz alatt áll. Az áradás mellett sok helyen földcsuszamlások veszélyeztetik a lakóházakat és az utakat. A helyiek szerint még soha nem mértek ilyen magas vízállást a Toplicán.
A nyugat-szerbiai Ariljében homokzsákokkal próbálják megakadályozni a helyiek, hogy a víz betörjön a városba. A három folyó által határolt településen a munka szinte kilátástalannak tűnik, olyan erős az ár. Mindent megpróbálunk, hogy megvédjük magunkat az árvíztől, de a víz egyre csak jön, mondja ez a férfi. Ugyanez a helyzet a legtöbb dél-szerbiai városban is. Sok helyen már közlekedni sem lehet a településeket elárasztó víz miatt. Ezt az autót is csak nagy nehezen tudták kimenteni a helyiek. Van, ahol már 5 napja folyamatosan esik az eső. A rendkívüli mennyiségű csapadék miatt megáradt a Fehér Timok, a Toplica, a Nyugat és a Dél-Morava, valamint a Bjelica folyó. Emiatt több tucat település került veszélybe. A megáradt folyók miatt több út járhatatlan, a víz házak tucatjait öntött el, de több ezer hektár termőföld is víz alatt áll. Egyszerűen minden veszélyben van. Folyamatosan próbálunk védekezni, mert különben órák alatt szinte minden víz alá kerül, mondja ez a kétségbe esett férfi. Eddig már legalább 440 embert kellett kimenekíteni az otthonából. Nyugat-Szerbiában több száz háztartásban nincs áram, nem működnek a telefonok sem, és 15 000 ember maradt ivóvíz nélkül, mert sok helyen a folyó a kutakat is elárasztotta. Jelenleg a dél-szerbiai Doljevácon a legkritikusabb a helyzet. Itt nem csak a házakat, hanem a temetőt és a sportpályákat is elöntötte a Toplica. A helyiek szerint a folyón még sohasem mértek olyan magas vízállást, mint most. A szerb Vöröskereszt élelmiszert, tisztálkodási eszközöket, valamint gumicsizmákat küldött a bajba jutottaknak. A szerb belügyminisztérium szerint az esőzések azért okozhatnak ekkora károkat, mert az utóbbi néhány évtizedben senki sem tisztította a csatornákat, és nem építettek vízelvezetőket. Az előrejelzések szerint a Száva és a Nagy Morava vízszintje tovább emelkedik majd a következő napokban.
Fák dőltek ki, tetőszerkezetek, kémények rongálódtak meg a tegnapi viharban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Máiban egy kidőlt fa elektromos vezetéket szakított le. Tiszaújvárosban több négyzetméter vakolat vált le egy épület homlokzatáról. Novaidrányban tetőszerkezetet és kéményt rongált meg a vihar. Kazinc Barcikán pedig egy garázssor tetejét bontotta meg a viharos szél.
Úgy szakadt az eső az M7-es autópályán szombaton, hogy alig bírta törölni az ablaktörlő. Ezeket a felvételeket a Híradó egyik nézője készítette. Jól látszik, hogy nagy szemekben zuhog az eső. Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kora délután csapott le a szélvihar, rövid ideig még jég is esett. Tiszaújvárosban olyan erősen fújt a szél, hogy megbontotta az egyik társasház vakolatát.
Teljesen hirtelen jött, egyszerűen befeketett az ég, elkezdett erősen fújni a szél, és igazából annyira nem is foglalkoztam vele, mert épp tanultam, de amikor már a jég verte az ablakot, akkor azért nyilván kinéztem, hogy mi történik, majd miután elállt, körülbelül úgy fél órával becsöngetett hozzánk az egyik szomszéd, jelezte, hogy a tűzoltók szeretnének bejönni a lakásba és leverni a vakolatot, mert pont a mi erkélyünk ajtaja mellett elkezdett leválni a falról.
Miskolcon a legtöbbször azért riasztották a tűzoltókat, mert fákat döntött ki az erős szél. Ezt a vastag ágat például ketté törte és leszakította. A tűzoltók lefűrészelték, hogy ne torlasztolja el az utat. Máiban egy elektromos felsővezeték is leszakadt, több házban nem volt áram egy ideig.
Novaidrányban tetőszerkezetet és kéményt rongált meg a szél, ahol az ENCSI hivatásos egységek a tetőszerkezet, valamint a kémény veszélyt jelentő részeit távolították el.
A Hajdú-Bihar megyei Új-Tikoson egy 300 négyzetméteres juhodályba csapott bele a villám. Az épület néhány óra alatt szinte teljesen leégett. Az állatokat sikerült még időben kimenekíteni, de a nemrég felújított épület használhatatlanná vált.
Négy nőt gázolt el egy autó tegnap este, amely behajtott egy húsvéti körmenetbe a Pest megyei Galgahévízen. Egyikük súlyos sérülésekkel került kórházba. A helyiek beszámolója szerint a körmenet eleje épp a templomkert mellett fordult ki az úttestre, amikor az autó közéjük hajtott. Annak ellenére, hogy egy polgárőr integetéssel figyelmeztette is a tömegre. Úgy tudjuk, a sofőr valószínűleg ittas volt.
Kimentünk templomból, mentünk ezzel a kis utcába, és utána bekanyarogtunk a főútra.
Kristóf atya, Galga Hévíz lengyel származású plébánosa, éppen a szombatesti húsvéti körmenet útvonalát mutatja. Eszerint a résztvevők egy rövid ideig a főúton haladtak volna. Ez pedig az a kereszteződés, ahonnan a balesetet okozó autós érkezett. Erről az oldalról polgárőrök biztosították a körmenetet, ám hiába integettek a sofőrnek, hogy álljon meg, ő körülbelül 50 km/h sebességgel, fékezés nélkül rohant az ünneplő tömegbe. A plébános szerint az ütközés után kisebb pánik tört ki.
Emberek feküdtek a úttesten, megálltunk. A sofőr is megállította a kocsit, megelőzte az egész menetet, körmenetet, és megállította a kocsit. Hozzáfutottak a férfiak, mi pedig fordultunk oda hátra megnézni, mi történt.
A helyiek azonnal értesítették a mentőket, akik négy nőt szállítottak a 60-i kórházba. Közülük hárman könnyebben sérültek meg, őket még éjszaka hazaengedték. A negyedik nőt agyrázkódással és zúzódásokkal ápolják.
Szerencsére sokkal jobban van, szükséges vizsgálatok megtörténtek az előző este nála. Úgy néz ki, hogy súlyosabb sérülése nincsen, megfigyelésre itt van a traumatológiai osztályon. Jelenleg teljesen kielégítő az állapota, remélem pár napon belül otthonába fogjuk engedni.
A megsérült nő nem akart nyilatkozni, mindössze annyit mondott, semmire nem emlékszik a történtekből. A baleset okait szakértők bevonásával vizsgálják a hatóságok.
Ilyenkor az esetleges ittasságra vagy az autó műszaki állapotára vonatkozóan mi szakértőt rendelünk ki, és csak ezt követően tudjuk megmondani a balesetnek a pontos okát.
Szemtanúk szerint a baleset után a sofőr erősen ittasnak tűnt. A férfitól egyébként vért vettek, hogy kiderüljön, ivott-e alkoholt.
Megrázó történet következik. Újabb holtesteket találtak meg a búvárok a dél-koreai komb baleset helyszínén. Ezzel 52-re emelkedett a halálos áldozatok száma, de 246 embert még mindig keresnek. Közben a családtagok egyre nehezebben viselik a gyászt és a bizonytalanságot, a hatóságokat pedig tehetetlenséggel vádolják.
Zsúfolásig megtelt a Jonsei Egyetem amfiteátruma Szöulban, ahol a húsvét vasárnapi szertartás keretében a szerdai tragédia áldozataiért imádkoztak a hívők. Dél-Korea lakosságának csak nem fele keresztény, a húsvét ünnepe sokak számára reményt ad. Elképzelni sem tudjuk, lehet-e még túlélő ennyi idő után, de tiszta szívemből kívánom, hogy a feltámadás napján jó híreket kapjunk, mondja az egyik asszony. Szöul egyik elővárosában, Ánszánban eltemették a komb baleset néhány áldozatát. A szerencsétlenül járt hajón az itteni középiskola több száz diákja és tanára utazott, legtöbbjüket még mindig eltűntként tartják számon. A mentő alakulatok vasárnap újabb holttesteket hoztak ki a partra, ezzel hivatalosan 52-re emelkedett a halálos áldozatok száma, 246 embert még mindig keresnek. A kedvezőtlen időjárás dacára a búvárok újra meg újra merülnek, bár a roncs közelében egyre nehezebb eligazodniuk a romló látási viszonyok miatt, így azt sem tudják pontosan meghatározni, hol találtak rá a holttestekre. Az áldozatok családtagjai egyre nehezebben viselik a gyászt és a bizonytalanságot, és tehetetlenséggel vádolják a hatóságokat. Vasárnap reggel összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel, amikor mintegy százan elindultak a mentés központjától Csindó szigetéről a főváros felé, hogy ott is hangot adjanak felháborodásuknak. A rendőrök végül útjukat állták a szárazföld felé vezető hídon. Napközben a szöuli kormány néhány tagja is a helyszínre utazott, hogy megpróbálja nyugtatni a kedélyeket. Az elkeseredett emberek nekiestek a tengerészeti és halászati miniszternek, akit a biztonságiak csak nagy nehezen mentettek ki a tömegből. A kiránduló diákokat szállító komp szerdán borult fel a koreai félsziget közelében. A fedélzeten több mint 470-en utaztak. A baleset okát még vizsgálják, feltételezések szerint a hajó túl éles kanyart vett, ezért borulhatott fel, ráadásul a kapitány egy tapasztalatlan tisztre bízta a kormányzást.
Térfigyelő kamerákkal, megfigyelő pontokkal, civil ruhás rendőrökkel és egyéb óvintézkedésekkel készülnek a szervezők az idei Boston maratonra. Tavaly a futóverseny célegyenesében két bobba robbant. A detonációban hárman meghaltak, több mint 260-an pedig megsebesültek. A verseny igazgatója most a világ legbiztonságosabb helyének nevezte Bostont, mert szerinte futóversenyen ilyen komoly biztonsági intézkedésekre eddig még nem volt példa.
Ez volt a tavalyi bostoni maraton legsokkolóbb pillanata. Április 15-én a célvonal közelében bomba robbant a nézők között. Néhány másodperc múlva pedig felrobbant egy másik is. A detonációkban hárman meghaltak, több mint 260-an pedig megsebesültek. Legalább 10 embernek kellett amputálni valamelyik végtagját. Később kiderült, a terrortámadást egy Dagesztánból bevándorolt csecsen nemzetiségű testvérpár hajtotta végre. A merénylethez két kuktába szerelt szögekkel teli távirányítású pokolgépet használtak. A több száz sérült élete egyik percről a másikra változott meg. A 39 éves Heather Abbott egy azok közül, akik a tavalyi futóversenyen indultak. A második bomba közvetlenül mellette robbant fel. Hamar rájöttem, hogy nem tudom meg nem történté tenni a dolgot. Amputálták a bal lábamat tértől lefelé. Ezt el kellett fogadnom, és élnem kellett tovább az életemet. Mondja a rendkívül optimista Heather, aki idén újraindul a maratonon. Már az utolsó simításokat végzik a szervezők a hétfői maratonra. Minden készen áll a starthoz. A futóversenyek történetének legkomolyabb biztonsági tervét dolgozták ki. 100 térfigyelő kamera, 50 megfigyelő pont, tucatnyi mentőautó, 130 elit katona és több mint 3000 rendőr, közülük 500 inkognitóban gondoskodik majd a futók biztonságáról. A héten egyébként a bostoni maraton helyszínén egy férfit már előállítottak. Mezítláb gyalogolt a szakadó esőben, hátizsákját a földre dobta, és azt mondta a rendőröknek, hogy rizsfőző edény van benne. A 25 éves férfi ellen eljárás indult a hatóság megtévesztése miatt. A bostoni maraton a világ egyik legrangosabb futóversenye. Hétfőn 36 ezer versenyzőt és körülbelül 1 millió nézőt várnak. A hatóságok mindenkit felszólítottak, hogy ne vigyenek magukkal hátizsákot és nagyméretű tárgyakat.
Megvannak a felszállott a Páva népművészeti tehetségkutató verseny győztesei. Az MTVA és a Hagyományok Házának közös műsorában a zsűri 4 kategóriában ismerte el a legjobbakat, és számos külön díjat is odaítélt. A záró műsorban kiderült, a következő felszállott a Páva főszereplői a gyerekek lesznek.
A Tokos zenekar!
Hatalmas tapssal és ovációval fogadta a közönség a stúdióban, amikor bejelentették, hogy a kolozsvári Tokos zenekar nyert a hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájában.
Nagyon örvendünk, nem gondoltuk volna, hogy így alakul.
A táncegyüttesek közül a topolyai Cirkalom táncegyüttes vihette haza a felszállott a Páva 2014-es döntő 4 fődíjának egyikét.
Jó első érzés. Nem igazán számítottunk rá, de nagyon örülünk mindenféleképpen.
A budapesti Fundák Kristóf és Kaszai Lili a szóló és páros táncosok kategóriájában győzött.
Nagyon-nagyon jó érzések töltenek el minket, igazából még nem teljesen tudjuk felfogni.
Az énekes szólisták és énekegyüttesek közül pedig a szolnoki Kacsó Hanga Borbála kapta a legtöbb pontot a zsűritől.
Nagyon örülök, de csak úgy, hogy a Levente is megkapta a díját, mert ha nem így alakul, akkor most nem lennék ilyen boldog.
A Levente, benned összeér a föld az éggel, és nagyon örülünk, hogy általad magyar kultúrával foglalkozhatunk. Köszönöm.
A zsűri által a legkarizmatikusabb versenyzőnek tartott Vaszi Levente lett a közönség kedvence. Mind a négy kategória győztesét az OTP Bank 2-2 millió forinttal, a közönségdíjas produkciót pedig a közmédia szintén 2 millióval jutalmazta. A fődíjakat az MTVA megbízott vezérigazgatója adta át. Szabó László Zsolt bejelentette, folytatódik a Fölszállott a páva, de kicsit más lesz, mint eddig.
E nagy siker láttán annyit szeretnék ígérni, hogy kicsit megújítva a műsort, a következő alkalommal a gyerekeknek fogjuk meghirdetni a pávát.
A külhoni és a hazai nemzetiségi versenyzők külön díjait Tintér Gabriella és a Bekecs Néptánc együttes kapták. Az elismeréseket az Emberi Erőforrások minisztere adta át. Balogh Zoltán kultúrmissziónak nevezte a népzenészek, népdalénekesek és táncosok tevékenységét.
Igenis lehet, a 21. században is lehetne a népi kultúrát nem csak művelni, hanem élni is lehet vele, élni is lehet belőle, mert hogy ez a 21. századi Magyarország.
Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára további 1 millió forintot adott át a határon túli hagyomány fenntartásáért végzett munkájáért a Szimba Völgyi Néptánc műhelynek. A döntő zárásaként gyerekek léptek fel, ezzel is jelezve, hogy a következő Fölszállott a páva főszereplői már ők lesznek.
A most következő sporthírek főszereplője Zelinka Ildikó, utána következik az időjárás jelentés, majd vasárnap lévén Magyarország szeretlek. Tartsanak velünk, viszontlátásra!